Sziasztok! Ismét jelentkezik a Massziáról jöttem. Én Majeros Áron vagyok. A podcast brigádból ezúttal Effi és Ati osztja meg gondolatait. Hello, sziasztok!
Sziasztok, srácok!
Ahogyan ígértük nektek, felvezetjük a közelgő Bayern München bajnokok ligája a mérkőzést. Ehhez pedig a podcast történetében először két vendéget hívtunk. Itt van velünk Rima István, a Pannonbőr szerkesztője, illetve Molnár Zsolt, a büntető.com és a Sport TV szerkesztője. Sziasztok, köszöntelek benneteket a műsorban.
Sziasztok!
Sziasztok!
Az első kérdés pedig felétek irányulna, és szerintem nyilván nem lehet megkerülni azt, hogy Lewandowski a nyár folyamán elhagyta a bajor csapatot. Hogyan éltétek meg az ő távozását, meg az azt megelőző időszakot? Mit gondoltok erről szurkolói és sportszakmai szempontból egyaránt, és felmerülhet a kérdés, hogy Lewandowski a Bayern egyik legendájának tekinthető?
Sziasztok, még egyszer, Molnár Zsolti vagyok, és hát erre azt kell mondanom, hogy abszolút igen. Nem lehet nem legendának hívni egy olyan játékost, aki 253 gólt lő egy csapat színeiben, megdönt egy 50 éves Bundesliga rekordot, triplázik egy csapattal, BL-t nyer. Tehát ez egy nem egy olyan kérdés, amire túl sokat kellene gondolkodni, hogy legenda vagy sem. Viszont a távozásával én meg úgy vagyok, hogy örültem volna, ha marad. Tehát én végig szerettem volna azt, hogy valahogy megegyezzenek, akár egy vagy maximum két éves szerződés hosszabbításba. Viszont ahogy így utólag fölköngyölítem a történetet, meg így olvasok ezekről különféle fórumokon, meg cikkeken keresztül, arra jutok, hogy bár az út az nem volt a legjobb, viszont maga a döntés, meg maga az egész kimenetel, annak most kellett megtörténnie. Mert hogy Lewandowski és a Bayern kapcsolata elfáradt, ő már nem nagyon szeretett volna Nagelsmannnal dolgozni, és nekem van egy olyan meglátásom Robert Lewandowskiról, hogy ő sok mindenben hasonlít például Cristiano Ronaldóra, és szerintem például abban is, hogy ő egy egyéni sportoló. Tehát ő ezzel természetesen nem azt mondom, hogy nem jól használható egy csapatban, hiszen láttuk, hogy mennyire vezére és legjobb góllövője tud lenni egy együttesnek, egy világszintű együttesnek. Viszont ő az, aki nem nagyon mérlegel akkor, hogyha a saját érdekeit kell a csapat fölé helyezni. És emiatt kb. Minden szerződés hosszabbításánál ő elérte azt, hogy a Bayern folyamatosan növelje azt a keretösszeget, amit az ő fizetésére költenek, illetve a másik szempontból nézve pedig minden egyes ilyen időszakban felmerült az, hogy ő valójában Spanyolországban vagy Angliában szeretne játszani. Ugye nagyon sokáig a Real Madrid volt nála egy ilyen vágyott cél, aztán végül Barcelona lett belőle, mert a Real Madridban most egyértelműen nem fér be, hiszen ugyanaz a karakter, ugyanaz a játékos típus, mint Karim Benzema. Viszont szerencsére a Barcelonában pedig pont volt egy hely számára, és szerintem ő hisz benne, hogy a spanyol bajnokság marketing értéke az hozzáad annyit az ő amúgy kiváló teljesítményehez, hogy aranylabdát is kapjon. Úgyhogy sajnálom, hogy így alakult, örülök, hogy végül azért csak eljutottak oda a sajtóval együtt, hogy akkor letisztázzák ezt az egész szituációt, hogy ezt nem így kellett volna, nem ilyen hiszti, meg nyilatkozatok közben kellene megtörténnie, de aztán végül megtörtént, és szerintem jó ez így.
Sziasztok, én István vagyok a Pannon Bajortól. Ha kicsit Zsoltihoz csatlakozhatnék, akkor csak annyit akarok ehhez az egész átigazolási mizériához hozzáfűzni, hogy nekem személy szerint már egy kicsit elegem volt ebből az egész paródiából, amit Leva körülment, az, hogy minden egyes nap körülbelül új hírek fogantak meg így a sajtóban. Nekem már inkább azt kívánta a szívem, meg sok bájernes barátomnak is, hogy minél hamarabb távozzon és zárják le az egészet. És ahogy Zsolt is említette, ez nem mostani keletű dolog, tehát hogy ez évről évre előkerült Lewandowskival kapcsolatban, gyakorlatilag minden egyes alkalommal, amikor nem jutott olyan magasságokba, mintha a ugye gólkirály lett volna, vagy a bajnokok ligájában elmentünk volna legvégéig, akkor mindig ráfogta a csapatra, hogy nem szolgálják ki elég jól, illetve gyakorlatilag a klubot nyomás alá helyezte, hogy ő el akar menni a Real Madridba. Én azt gondolom, hogy minden tiszteletem az övé, és egy legenda, de szerintem ez már az 5. vagy 6. alkalom volt, amikor a fizetési plafont miatta próbálták emelni. Én azt hiszem, hogy mégiscsak ez a Bayern München, nem pedig az FC Lewandowski, tehát szerintem jó, hogy eladtuk őt ennyi pénzért, és sok sikert kívánok neki a Barcában, kivéve ellenünk természetesen.
Reflektáltunk erre?
Reflektáltuk nyugodtan.
Nagyon értem és megértem, amit mondtok, srácok. Meg jó volt ezt így olyanoktól hallani, akikkel nap mint nap én nem beszélek, vagy más szemszögből nézik ugye a top csapatokat, mint én, mert másikat szeretnek, mint én. Én azt gondolom, hogy a Lewandowski viselkedésében elég komoly tényező a menedzsere. Szerintem ebben egyet érthetünk. Szerintem az új Raiola a Pini Zahavi. És mellette meg én nem gondolom, hogy nem férne be a Real Madridba, mert én jobbnak tartom Benzemánál. Saját bevallása szerint azért jött, hogy ezt be is bizonyítsa, be is fogja. Illetve szerintem a Barcelonába azért nem akart annul jönni, mert hova jött volna. Ott akkor még ide ilyen típusú kilencesünk volt. Nem rossz kilencesünk volt, az utóbbi 2 évben már nem volt. Most szükség volt rá, és legjobb kor jött szerintem.
Szerintem Lewandowski távozása kapcsán nagyon érdekes kérdés, hogy Nagelsmann hogyan változtatta meg a csapat szerkezetét. Ez ugye az első meccsek alapján mennyire és miért működik, vagy miért nem, mi lett esetleg a hátulütő, meg egyáltalán milyen hatással volt a támadókra, vagy a támadó középpályásokra?
Ha szabad, akkor erre én válaszolnék. Gyakorlatilag a Bayern Münchent úgy képzeljétek el, aminek így a játékstílus a Fánhál óta alakul. Maga a klub is hordoz ugye egy DNS-t, tehát van a német focinak is egy külön jó stílusa, de Van Gaal volt, aki annó lerakta az alapjait ennek a klubnak. Nem olyan sokat változott ez az egész történet, Guardiola volt, aki még itt a legnagyobb dolgokat akarta megvariálni, de a 3. évére ő is a kerethez alkalmazkodott egy kicsit jobban. Azt veszem észre, hogy Nagelsmann egyébként a Hansi Flick által lekövezett úton nem annyira tér el. Itt a gyakorlatilag ilyen taktikai, a játék részleteire vonatkozó változtatásokat látok inkább. Én beletéve nyilvánvalóan a Lewandowski távozás miatt azért át kellett variálni a támadó alakulatot, de úgy látom, hogy inkább felszabadultabbak lettek a Bayern támadói azáltal, hogy lekerült róluk ez a teher, hogy Lewandowskit azért mindig meg kellett találni labdákkal. Ő ezt gesztikulációval, arcmimikával, mutogatással is közölte a játékostársaival, és utána még képes volt a sajtóban is szóba hozni, hogyha esetleg nem szolgálták ki őt eléggé. Amit még én nagyon-nagyon fontosnak tartok, az pedig az, hogy Nagelsmann idén a személyes kapcsolatokra óriási hangsúlyt fejez ki, tehát hogy fektet, és szerintem ebben rengeteget fejlődött, egy kicsit bátrabb lett, szerintem jobban tud kommunikálni az extra játékosokkal, jobban maga köré tudta gyűjteni úgymond a vezérjátékosokat. Még arról is lehetett hallani, hogy a tavaszi menetelés során, ami végül csúfos véget ért számunkra például a Bajnokok Ligájában, Lewandowski nem értett egyet például az ő haditervével a meccsekre, hogy őt hogyan használja, tehát biztos, hogy volt egyfajta feszültség. Én azt hiszem, hogy ez megoldódott, és a legnagyobb karaktereket is maga mögé állította, és egy eufória uralkodik a csapatban. Természetesen most azért egy-két döntetlen így becsúszkál, de sose baj. Én örülök, ha szenved a csapat, meg kell tanulni szenvedni is.
Srácok akkor, vagyis Efi, Atti, akkor a következő kérdés már felétek intézett, de nálatok picit másfelől indítjuk el a beszélgetést, hogy ugye Xavi érkezésével sokan azt várták, hogy a klub visszatér erre a Cruyffi-Guardiolai hagyományra, és visszatér a klasszikus Barcelona stílushoz, és szerintetek a mostani nyári igazolásokkal meg tudja ezt a bizonyos stílus közelíteni a Barcelona? Sikerül ezeket a játékosokat beilleszteni ebbe a filozófiába? Például mondjuk Kessié érkezett a nyáron a Milántól, egy teljesen különböző futballkultúrából, és például a már egy középpársakor ípucsot például elengedték a kis saját nevelés.
Hát azért korán sem ilyen egyszerű a helyzet szerintem, mert ha csak az elmúlt 2 év gazdasági és ebből kifolyólag sportszakmai helyzetét megnézzük, megvizsgáljuk, akkor itt a jelenlegi vezetőségnek elég tökösnek kellett lenni, és azt mondani, hogy itt most a tűzoltás a cél, mert hogyha az adóssághalmaszt nézzük, amit Bartomeuék felhalmoztak maguk után, meg amit itt hajtak. Nekünk meg, a klubnak, meg ahogy a klasszikus mondás is tartja, maradt a szivattyú borra valónak. Szóval igazság szerint ez korán sem ilyen egyszerű, mert Cruyff megteremtette egy alapot, ami megreformálta igazából a futballt, megreformálta a futballal kapcsolatos taktikát, meg az alapfelfogást, az értelmezését, és jött ugye Guardiola is, ő ezt egy picit ugye saját képére megformálta, átformálta. Szóval nem lehet itt igazából azt mondani, hogy teljes egészében követni kellene, vagy követni Xavi azt a hagyományt, amit Cruyff, vagy Guardiola, vagy esetleg Enrique maga után hagyott. Ezzel együtt azt tudom mondani egyébként, hogy ugye sokan elkézik, vagy mondják ezt a Barcelonáról, hogy most ebben a szezonban gyakorlatilag összevásároltak mindenkit, akit lehetett, és akkor honnan volt erre pénz, meg egyáltalán mi értelme volt, és akkor majd biztosan a La Masiát kellett volna itt opciót választani arra, hogy kineveljék a saját játékosokat. Hát ez nem ilyen egyszerű, mert ugye bruttó másfél milliárd eurós adósság halmazt hagyott maga után az előző elnökség, úgyhogy itt eredménykényszer van, és ennek fényében igazoltak játékosokat Laportáék is.
Csak annyit szeretnék hozzáfűzni, ne arra Gyefi, hogy megszakítalak, csak egy kicsit azért viccesnek tűnik, hogy olyan játékosok, mint a Kessié odaigazolnak egy teljesen más futballkultúrából, miközben ahogy Barcelonában a futballról gondolkodnak, tehát az a stílus, ami, hát nem is tudom, Cruyff óta gyakorlatilag a Barcának a sajátja, teljesen az ellentéte, tehát az egész kultúra. És én csak annyit szeretnék ezt hozzáfűzni, hogy nem igaz, hogy nem felelnek meg a Barca akadémistái ennek a követelménynek, és nem hiszem el, hogy egy teljesen más stílust, egy más kultúrát képviselő játékost kell, akár tudom, hogy ingyen, de halál magas fizetésért odahozni, és hogy egy Riqui Piz egyszerűen nem tudnám mondjuk betölteni azt a szerepet. Egyébként Kessié se lesz szerintem olyan nagy kezdőjátékos. Erre reagáltok már, mert egyszerűen ez számomra megbocsáthatatlan, főleg ilyen anyagi helyzetben.
Hát nézd, Isti, az a helyzet, hogy Riqui Puig az gyakorlatilag a rózsaszín köd volt igazából egy kezdődő korszaknak. Már olyan értelemben, hogy talán ő volt az a játékos, aki jött a Masiáról, és volt néhány jó meccs, látszott, hogy jól mozog, és ő nagyon ínséges időkben kezdett el játszani. És akkor hitték azt a Barcelona szurkolók, tehát mi, hogy na végre jöhet egy olyan kaliberű fiatal játékos, aki elhozza majd a generációváltást, aki új lendületet adhat igazából a csapatnak. Aztán ugye, hogy jött Koeman, ez megváltozott, mert Koeman ugye nem számolt vele, és akkor még igazából mi se értettük azt, hogy miért találja őt kevésnek, ha egyáltalán kevésnek találja, vagy esetleg más okokból nem hajlandó neki bizalmat szavazni. De aztán kiderült végül, hogy igazából a tőle fiatalabbak, gondolok itt most Nikóra, igaz, hogy más poszton játszik, vagy Pedrire, Gavira, ők nagyon hamar kiszorították a kezdőből, pedig úgy volt kikiáltva, mint a jövő reménysége, és láss csodát, nem is véletlen, hogy végül úgy döntött, hogy ő akkor tovább áll Amerikába. Kessié-ről meg annyit szerintem, hogy az elmúlt években talán Arturo Vidal volt hozzá hasonló játékos, akiről szintén azt lehetett volna mondani, hogy nem folyik idézi ebben a Barca DNS az elejében.
Meg Paulinho?
Hát, vagy igen, köszi Áron, akár Paulinho-ról is el lehetne ezt mondani, de mégis tudtak.
De bocsi, tehát voltak még ilyen más középpások, Yaya Touré, és ő is ne remekelt.
Igen, de így a közeljövő.
Illetve szeljük el, de azért ez a vonal mindig megvolt.
Igen, de inkább a közeljövő múltra gondolok. Tehát hogy ők igazából mind hasznos kiegészítő emberek tudtak lenni. Egy picit a múltban jobban visszatekintünk, akkor igen, akár Yaya Touré-t is említhetnénk. Kellett szerintem. Én viccnek semmiképpen nem mondanám, hogy ő ide került. A Milánban nagyon hasznos játékos volt. Hatos poszton játszik, de én azt gondolom, hogy még akár Busquets helyén is tudna játszani. Igaz, a Milánban Tonali mellett dupla szűrős rendszerben játszott védekező középpályás, de szerintem beleillik ebből a rendszerbe, csak majd meg kell találni a helyét Xavinak.
Igazából ez itt nem szól másról szerintem, hogyha próbálok Xavi fejével gondolkodni, kicsit szélesíti a repertoárt, mert igenis lesznek olyan mérkőzések, lesznek olyan ellenfelek, akik ellen szükség van egy ilyen felépítésű, ilyen stílusú rombolóra is a középpályán, nem csak a kis tikitakázó labdabiztos srácokra, akik egyébként picik és véknyak. Úgyhogy ez a része szerintem sportszakmailag teljesen megmagyarázható. A másik, hogy hát amikor ilyen anyagi helyzetben vagyunk, most hirtelen mindenki akkor a sportközgazdász lett, hogy az hihetetlen. Tehát amit idén nyáron a Barca csinált, nyilván egy nagyon-nagyon komoly, nagyon súlyos örökséget kaptak, még Bartomeuéktól. Valamit csinálni kellett, ők kidolgoztak egy koncepciót erre, ők ennek megfelelően dolgoznak, szerintem nagyon szépen levezették ezt a nyarat, aztán a többit majd meglátjuk, és visszatérünk rá egy-két év múlva.
Valóban a Barcelona kapcsán nyáron itt óriási hisztéria volt, hogy úristen, miből igazolnak, honnan igazolnak. Szeretném megjegyezni, hogy a Chelsea-nek nagyobb adóssága van, mint a Barcelonának, csak ezt valahogy így az angol sportsajt az így elhallgatja, meg a többi is egyébként, vagy ha a Nottingham Forest miből igazolt 20 játékot, érdekes módon ezt nem kutatja senki, meg azt is tegyük hozzá, hogy a La Liga FFP szabály rendkívül szigorúak, tehát nagyon sok spanyol csapat szenvedett ezzel, egyébként az Euróbarszán találhatok meg cikket, hogyha valakit érdekelnek a részletek. És visszatérve a La Masiára, rengetegen megkapták a lehetőséget az elmúlt egy-két évben, például Mingézzá vagy Riqui Puig, egyszerűen nem ütötték meg a szintet, tehát hogy Mingézzá ott volt, és hát két helyzet biztos, hogy jött az ellenfél belőle, és rosszabb esetben gólt is kapott. Tehát Riqui Puig ugyanezt, nem volt elég, Gavi megkapta a lehetőséget, élt vele. Ansu Fati alapember lenne, hogyha az elmúlt két éve nem a sérülésről szóltak volna. Nico megkapta a lehetőséget, jövőbe szemben ő is kulcsember lesz, úgyhogy meg azért jó, igen, az a 87-es generáció, ez egy óriási mázi volt, hogy összejött ez a Messi, Xavi, Iniesta, Piqué, Puyol, ez egy óriási mázi volt, hogy összejött, ilyen valószínűleg nem lesz még egyszer.
És amiről már szó volt, a ti alapcsapatotokat is, meg a BL győztes annak idején összeálló szupercsapatotokat is ugyanúgy Van Gaal rakta le, mint ahogy a Bayernnél is.
Akkor már inkább Rijkaardot mondanám, de...
Rijkaardot azért nem mondanám, mert ő kvázi az ugyanazzal a kerettel nem ért el olyan kiemelkedő, fantasztikus eredményt, mint amit utána Van Gaal. Plusz Van Gaal kezdte beépíteni Xavit, Iniestát, és igazából szerintem elindítani ő indította el, aztán már a babérokat már más aratta le, de ugyanez volt a Bayernnél is, ott is Van Gaal kezdte el összerakni, és talán a Heinkes meg rá tudta építeni a szükséges kockákat. Hát, egy ilyen kis érdekesség nekem.
A Rijkaard csapatnak már nem sok köze volt, ne haragudj, hogy belebeszéltem, de a Rijkaard csapatnak már nem sok köze volt a Van Gaal csapathoz egyébként, és nem Van Gaallal nyertek, hanem Rijkaarddal.
Technikailag igen, de Xavi és Iniesta szerintem például nem lett volna olyan középpályásorra, nem Van Gaaltól kapják meg az alapokat ehhez.
Én csak annyit mondanék ehhez az egészhez, hogy nálunk például Van Gaal volt, aki egyből látta, hogy a Bastian Schweinsteigert be kell rakni a középpálya közepére, a Lámot visszatette szerintem a rendes pozíciójába, stb. Egyből érezte, hogy Müller egy unikum ebben az európai futballban, tehát, hogy, és ugyanezt szerintem megcsinálta a Barcelonánál, és mi ilyen szinten gondoljuk, de Jupp Heynckes volt az, aki az utolsó legókat a helyére illesztette, az a fajta apa figura volt a játékosoknak, tehát sokkal jobb kapcsolata volt, mint a Van Gaalnak, akit azért nagyon nehéz megközelíteni játékosként, és nyilvánvalóan...
Ibrahimovicról tudna mesélni.
Ibrahimovic mindenkiről, főleg Guardiolára, de a lényeg, hogy gyakorlatilag Heynckes volt, aki a pluszt hozzárakta, ugyanúgy, ahogy Rijkaard a Barcelonánál, meg aztán nyilván jött a Guardiola korszak.
Azért, hogyha megnézzük, akkor most Xavi is lehet egy ilyen személy igazából a jövőre nézve, bár neki még nincs olyan edzői múltja, mint az előbb említett személyeknek. Viszont gyakorlatilag most ez a nyár az első alkalom, hogy Xavi jobban megismerte a keretet, illetve teljes értékű edzésmunkát végzett a csapattal, meg felkészülést. És hogyha megnézzük azt, hogy így az elmúlt időszakban, mondjuk csak az elmúlt egy év alatt mekkorát fejlődött, mondjuk Pedri már olyan magasra tette szerintem a mércét, hogy ő magához képest nem fejlődött annyit látványosan, mondjuk, mint Gavi, de...
Úton van az első aranylabdája felé.
Hát, hogyha ennyire előre nem is hallod, hát valamikor majd biztos. De, hogyha csak úgy nagyon a realitásból indulunk ki, amit most tapasztalunk, most érzékelünk ezekből a játékosokból, azért azt láthatjuk szerintem, hogy hát nem akarok nagy szavakkal dobálózni a jövő aranygeneráció, de ha ilyen tendenciával fejlődnek ezek a fiatal játékosok, mint gondolok Ansu Fatira, vagy Gavira, Pedrira, akkor itt nagyon komoly csapat lesz Barcelonában a következő pár év során. Ráadásul, és ebből akarok kiukadni igazából, hogy, tehát, hogy nem mondhatja azt senki, hogy a La Masia nem működik, mert igenis nevelt ki olyan játékosokat most így az elmúlt 2-3 évben, gondolok itt például Baldéra is, ő is nagyon jól játszik be a hátvédként, 19 éves, Gavi, Nico, Fati, akik szerintem azért potenciális világsztár jelöltek.
Srácok, egy kicsit itt elkalandos, nem gondoltam volna, hogy Fanhal meg Ibrahimovic felmerül ebben az adásban, de hát hogyha beindul a beszélgetés, az már csak én, hogy térjünk vissza az előre tervezett kérdésekre. És nyilván beszéltetek, vagy beszéltünk Csaviról, hogy alkalmas edzőnek gondoltuk, hogy ennyi új játékos gyorsan és hatékonyan be tudjon építeni, és az eddigi bajnoki mérkőzések alapján hogyan látjátok, mikor állt össze ez a gárda?
Ez a gárda már összeállt. Egyébként a gerince összeállt már tavaly is. Hajlamosak elfelejteni az emberkék, hogy amikor Xavi megérkezett, utána ugye volt még egy vereségünk a BL utolsó csoportkörében, Münchenben, és utána volt egy 20 mérkőzés, és veretlenség sorozat 15 bajnokival és 5 Európa Liga meccsel. Aztán persze azt elhomályosította az Európa Liga kiesés, és akkor volt egy rossz sorozatunk a bajnokságban is. De ott abban a 20 meccses veretlenség, vagy azon a 20 meccses veretlenség sorozatban ott 4 gólokat rúgdastunk az Atletico Madridnak, a Real Madridnak és hasonló csapatoknak. Ott nagyon, nagyon sok meccsen domináns játékkal, jó játékkal nyert a Barca. És erre jött akkor ugye egy pár új igazolás most nyáron. Volt egy pár távozó, volt egy jó kis előszezonunk, ami után felfokozott várakozással fogadta a Barca Rayo Vallecanót az első fordulóban a bajnokságban, ami egy 0-0 lett. Ott egyértelműen elgörcsölték egyébként a játékosok. Azóta viszont rúgtunk 4-et, és megint 4-et és 3-at. Úgyhogy játszottunk San Sebastianban a Real Sociedad ellen, nem könnyű terep, és játszottunk Sevillában a Sevilla ellen, ami szintén nem könnyű terep. Ez a most hétvégi mérkőzés már nagyon-nagyon meggyőző volt, úgyhogy én úgy gondolom, hogy már összeállt ez a csapat. Nyilván lesznek hullámvölgyek, lesznek nehéz mérkőzések, de egyértelműen Xavi nagyon jó munkát végzett már eddig is, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle a szezon végére.
Annyit még Ati hozzátennék ehhez a gondolatmenethez, hogy a tavaly őszi október-novemberi veretlenségi sorozat, ami kitartott áprilisig, az messze nem ilyen minőségű játékos keretet képviselt igazából az a csapat, mint amilyen a mostani. Úgyhogy ha a potenciált nézzük, akkor igenis van ebben a csapatban kurázsi, és azért a kezdeti, hát, hogy is mondjam, elizgult mérkőzés után a Rayo ellen azért elég biztató. De erről beszéltünk is már az előző adások folyamán, hogy azért elég biztató eredményeket ért el eddig a csapat, meg ugye játékkép és az, úgyhogy én is mindenféleképpen azt a véleményt támogatom, hogy ez nagyon késznek látszik. Meg Xavi taktikailag is nagyon késznek látszik, erről pont Ter Stegen nyilatkozott, hogy visszatértek bizonyos játékelemei, de majd erről beszélünk később is, amiket Xavi kér, ami igazából az ő munkáját segíti a csapat védekezésében is többek között. Szóval mondhatni, hogy ahhoz a filozófiához úgymond egy picit visszanyúlt, amit Guardiola képviselt a Barcelonánál.
Isti, most már térünk vissza hozzátok. Szerintem a tavalyi szezonban, és ezt nem csak én mondom, hanem alapvetően a szakértő meg a szaksajtó úgy is gondolta, hogy a tavalyi szezonban azért elég vékony volt a Bayernnek a kerete, és ugye valószínűleg erre reakcióképpen ugye öt játékos igazolt a klub, ugye Manét, Gravenberget, Mazraouit, Matisztelt és Deliktet. Azzal lenne a kérdés, hogy most már elég mély és minőségi a keret, ugye azért sűrű lesz a menetrend, egy-két edente B-je, lesz egy katari világbajnokság, a keret többsége pedig válogatott játékosokból áll, ezért ebben a szezonban kulcsfontosságú lesz a rotáció.
Igen, ezzel egyet tudok érteni, bár véleményem szerint azért vannak olyan játékosok, akiket nem lehet pótolni. Nincs az a rotáció, nincs az az igazolás, aki ezeket a spillereket pótolni tudja. Nyilván gondolok itt Thomas Müllerre, Neuerre, vagy akár Kimichre, Goreckát éppen most pótolhatónak látom egyébként a Gravenberg által. Érdekes dolgok lesznek ez a világbajnokság, egyébként sem tetszik nekem úgy, ahogyan így megrendezik, meg ahol megrendezik. Szerintem a németek ilyen csapattal egész sokáig el fognak jutni, biztos, hogy hullafáradtak lesznek.
De a spanyolok nyerik.
Hát nyilván persze. Tele. Ugye annó is a spanyolok nyerték, ugye az egész Barcelona ott játszott benne, meg a Ramos, de a lényeg az, hogy szerintem a német játékosok, ha fáradtak is lesznek, de egy jó élménnyel fognak hazajönni minden bizonnyal. Azt gondolom, hogy ez a válogatott szereplés nem fogja zavarni a tavaszi szezont. Itt olyan profikról van szó, akik gyakorlatilag 10 éve a toppon vannak, a legnagyobb játékosaink főleg, tehát nekik nem fog ez gondot jelenteni. Az, hogy a mérkőzések minősége milyen lesz majd a tavasszal, az nem feltétlenül lehet a legjobb, de úgy gondolom, hogy ugye a többi klubnak is a sztárjátékosai a világbajnokságon részt vesznek, tehát egy kicsit ez mindenkinek a problémája lesz a tavaszi menetelés közben. Mindenkinél bejöhetnek a sérülések. A Bayern erre reagált idén-nyáron, de hát eleve is az alapkeretünkben vannak olyan játékosok, akiknek azért a forma ingadozása az látható volt az előző években, úgy, mint Zané vagy Gnabry például, de biztos, hogy vannak ilyenek a Barcelonában is. Azért remélem, hogy megoldjuk ezeket a problémákat, és akkor a világbajnokság után egy jó kis világbajnoki győzelem után még a Bayern Európa trónjáért is versenyben lesz.
Abszolút különleges év lesz, és ez tényleg minden egyes BL csapatra igaz lesz, már ha mindenki a BL-ben marad, amelyek csapatokról most éppen beszélünk. Szóval alapvetően kell egy ilyen mély keret, mint amit szerencsére a Bayernnek összesikerült hozni. Egyébként nem is értem, hogy ezt hogy sikerült, mert általában sok kritika éri Brazzót, a Bayern sportigazgatóját, de most valahogy nyáron sikerült összeszedni egy olyan gárdát, aki, hogyha számszerűleg nem is lett nagyobb kerettel dolgozó, mint tavaly. Viszont ha a neveket megnézzük, én gyakorlatilag két embert látok nagyon nehezen pótolhatónak, Neuert és Davist. Márpedig azért, mert Neuer eleve nincs még egy, róla még van, nyilván beszélünk később is az adás folyamán. Viszont ott van Davis, akinek meg nincs egy hozzá hasonló szintű alternatívája, aki gyakorlatilag játékrendszer meg taktikai szerepek különösebb változtatása nélkül pótolható lenne. Minden más helyen ez szerintem megoldott a jelenlegi Bayern Münchenben. A többit meg majd nyilván azt fogja eldönteni, hogy ki lesz sérült, ki lesz jó formában, és egyáltalán hogy alakul majd a világbajnokság utáni, mondom, minden csapat számára extra tavasz.
Kicsit még maradjunk itt az igazolásoknál, hogy mely játékos vagy játékosok érkezésének, és miért örültök a legjobban és a legkevésbé?
Nekem abszolút Sadio Mané, és nem csak azért, mert ő a legnevesebb érkezőnk, hanem egyszerűen azért, mert ő egy olyan típusú játékos, akire igazán lehet lelkesedni. És ez nem csak a játékára vonatkozik, hanem a személyiségére is. Tehát ő Lewandowskihoz képest egy hatalmas upgrade, mert ő aztán a nagybetűs csapatember. Én őt már a Liverpoolban is nagyon szerettem, de az igazi karaktere az most derült ki számomra a nyilatkozataival, azzal, ahogy a szurkolókkal bánik, meg amennyire ő a Bayern München tagja akar lenni, és amit ezért megtesz, mind a pályán kívül, mind a pályán belül, ez például Lewandowskira ez nem volt igaz. Én például, csak hogy visszautaljak a lengyelre, én őt 2018-ban, amikor a Real Madrid búcsúztatott minket a Bajnokok Ligájából a világbajnokság előtti tavasszal, akkor én a VB alatt végig azt mondogattam az ismerősöknek, meg a Bayern-es barátaimnak, hogy szó nélkül azonnal elcserélném Lewandowskit Edinson Cavani-ra például. Mert én azt a mentalitást azt sokkal, de sokkal jobban szeretem a Bayern Münchenben, amit egy Cavani képvisel, mint amit Lewandowski tolt annak idején, aki néha látszódott az, hogy a háta közepére kívánja a csapattársait, és nem akar küzdeni olyan szinten, ahogy az elvárható lenne, szerintem egy Bayern mezben. Még Manéban ezt abszolút érzem, így nálam abszolút ő az első számú, de gyakorlatilag nem tudok olyan érkezőt mondani, akiért ne tudnék lelkesedni. Az Ajaxot, a 2019-es Ajaxot szerintem mindannyian szerettük, vagy szerethettük, mert az egy olyan együttes volt, és azért onnan jött három ember, akik ráadásul nem úgy jutottak el a Bayernbe, hogy egy jól sikerült tavasz után azonnal tovább léptek Münchenbe, hanem mind a hármójuknak megvolt a saját fejlődési útja, hiszen ketten Gravenberg és Mazraoui még maradtak Amsterdamban, ők ott fejlődtek tovább, De Ligt pedig tanult egy teljesen más játékstílust és egy másfajta védekezés formulát a Torinóban, a Juventusban. Emiatt úgy érzem, hogy mind a hárman nagyon-nagyon sokat hozzá fognak tudni adni a csapathoz, és ezért jobbak lettünk, mint tavaly voltunk, sokkal jobbak lettünk, és emiatt én nagyon-nagyon bizakodó vagyok, tehát a Bajnokok Liga meg aztán tényleg az a sorozat, ahol elég egyetlen egy rossz meccs, és búcsút inthetsz az egészet.
Erről ugye azért a Manchester City vagy a PSG tudna mesélni.
Hát igen, én ezt csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy persze nagyon lelkes vagyok Mané miatt, mert egy fantasztikus sportemberről van szó, de engem mindig nagyobb várakozással töltenek el az olyan játékosok, mint a például Matisztel, aki 17 évesen gyakorlatilag úgy robban be a Bayern Münchenbe, mint egy üstökös. Félelmetes, hogyan játszott például a kupa meccsen, nyilván fel lehet hozni, hogy nem volt olyan erős csapat, de szenzációs. Én rajongok ezekért az emberekért, egyébként Musiala is kicsit olyan volt, nyilván saját akadémiánkról, persze előtte Angliából elhozva, hogy ilyen fiatalon is be tudnak robbanni, ezek a srácok elképesztőek, ugye Messi is ilyen volt annak idején, hogy egészen fiatalon már tényleg egy hulló csillagként robbant be ugye a Barszába, és aztán onnan emelkedett a legnagyobb magasságokba. Én jobban várom ezeket a srácokat, mert Manéról tudjuk, hogy világklasszis, tehát neki kell is hoznia a szintet. Én azt gondolom, hogy ő neki meg kell mutatni azt, ami miatt ő a Liverpool egyik legnagyobb sztárja volt, talán Salah mögött talán a második legnagyobb sztár, vagy Van Dijk mögött a harmadik, de mégis annak a Bajnokok Ligája győztes csapatnak egy oszlopos embere. Tehát őnála nem az a fajta várakozás van, hogy hú, akkor nem tudom, most talán minden meccset eldönt, hanem azt várom pontosan, hogy alázattal minden mérkőzésen hoz egy elképesztően magas szintet. Mert ezért vérprofi, ezért világklassz is. Viszont amit jobban várok, az talán a saját házunkból, ugye Musiala, illetve az ilyen Matisztel, meg Gravenberg, akiktől azt várom, hogyha nem is végig oszlopos tagok lesznek a kezdőben, de egy-egy mérkőzésen, amikor ég a ház, akkor beszállnak, és azt mondják, hogy na, én most eldöntöm ezt a találkozót, és én most fogom magam, kicselezek két embert, és bevágom a hosszúba, mint a kisgyerek itt a kupában a hétközben, az elmúlt héten, szerdán. Én ezt várom inkább, én ezekért tudok rajongani, és nyilván Manénak meg nagyon örülök, hogy itt van.
Efi Atti, a következő kérdés nektek szól. Ugye nyáron itt a Barcelona kapcsán még itt ez a miből meg hogyan igazolnak. Eléggé nagy téma volt a kikényszerített szerzői súlyítások, hogy nyomás helyeztek egy-egy játékosokra, hogy távozzanak a klubtól, és például külső szemlélőként nehéz volt elhinni, ahogyan Európa egyik legjobb középpársával, ugye Frenkie de Jonggal bánt a klub, és akkor ráadásul még azt is hozzávehetjük, hogy elég sok játékosnak tört meg itt a karrierje, nem többnek, mint a Real Madridban, de mindegy, ugye Umtiti, Coutinho vagy Griezmann.
Nehéz kérdés, de nem annyira nehéz, hogyha jobban belenézünk. Boldog békeidőkben sem lehet mindent úgy csinálni, hogy mindig mindenkinek jó legyen. Itt meg aztán elég komoly krízis helyzet volt az, amiben Laporte átvette a klubot. Lehetett tudni, hogy itt lesznek majd olyan döntések, történnek olyan dolgok, amik fájni fognak bizonyos embereknek. Az, hogy mondjuk egy Frenkie de Jonggal történt, ami történt, ez az, amit szerintem minden Barca szurkoló megsínylett, ez nekünk sem esett jól. De én azt mondom, hogy ezt is meg lehetett volna magyarázni, hogy miért akarták őt nagyon eladni. Nagy pénzt kaptunk volna érte, talán a legpiacképesebb játékos volt a keretben akkor. Azt gondolom, hogy az, hogy így alakult és ő maradt, ezt végül senki nem fogja bánni. De azért ugye Frenkinek mutatták az utat, vagy mutattak példát a nagy öregek a csapatnál. Busquetsék, Piqué, Alba, Sergi Roberto is, sőt még Dembuz is utána belement fizetéscsökkentésbe. Ő volt az egyetlen, aki azt mondta, hogy ő nem. Nyilván mondhatjuk azt, hogy persze megillető őt ez, mert a szerződésében benne van. Ez megint egy olyan, hogy erről Laportáig valami keveset tehetnek, hiszen nem ők kötötték azt a szerződést vele. Viszont a korábbi szerződések terhével együtt, az olyan koloncok, mint Umtiti és a többiek terhével együtt, nekik tovább kellett vinniük ezt a csapatot. Ez máshogy nem fog menni. Itt néha nagyon kemény döntéseket kell hozni, és ezek meg is történtek.
Ne haragudj, csak annyiban szeretnék ide csatlakozni, hogy itt olyan játékosokról beszélünk, akik azért, tehát tényleg a Coutinho Premier League legjobbja volt, Umtiti a világbajnokságon szinte sztárrá fejlődött, Griezmann gyakorlatilag a La Liga egyik legjobb, Európa egyik legjobb támadója volt, világbajnok volt, Tehát a másik, ez az egyik dolog ugye, hogy ezek azért nem ilyen kutyaütő játékosok, akiknek így derékba tört a karrierje, és több edző is próbálta őket beilleszteni.
Hát mondjuk Ernesto Valverde meg a beilleszteni valakit a csapat, de ez két külön fogalom.
Jó, ezt egyetértek, de még a másik kérdésemet, vagy egy kis meglátásomat szeretném mondani, hogy ugye most itt a szerződésekről egy kicsit úgy beszéltek, minthogyha ez ilyen óvoda lenne, már ne haragudjatok, tehát, és akkor a másik oldalon meg a Lewandowski, meg simogassuk meg, hogyha ő el akar menni, úgyhogy még van egy éve a szerződésből, de a De Jong meg értse meg azt, hogy a klubnak ilyen meg olyan helyzete van, és azonnal mondja azt, hogy ne haragudjatok a munkámért, nem kérem a fizetésemnek X részét. Tudom azt, hogy ez a jóhiszemű eljárás egyébként egy játékostól, de ne haragudjatok, de ez szerintem olyan, hogy aláírunk egy szerződést, az, hogy az előző vezetése, vagy az új vezetése, és Lewandowski is aláírt nem tudom hány szerződést, rohadt jó szerződések voltak, miatta volt az, hogy rohadt nagy problémáink voltak a Covid alatt azzal, hogy kit lehet igazolni, milyen fizetésért, mert ő verte föl a fizetéseinket az egekbe, a maximumra, a topra, és ő még ezen túl is többet akart. Tehát mi Bayern kötöttük magunkat a szerződéshez. És ne arra ugyatok, de azt mondhatta volna a Bayern, és jogosan mondta azt, hogy ez nem úgy van, kisgyerek, hogy te elmész. És a De Jong és a menedzsere ugyanúgy azt mondja egy szerződésre, hogy ezt a szerződést írtam alá, ne haragudjatok, de mit tudom, én ragaszkodom ehhez. Tehát ezek szerintem, ezek ilyen dolgok, ez nem úgy működik, hogy érzelmi alapon csináljuk ezeket a dolgokat. Végül is a Lewandowski-nál is korrekt döntés született, és úgy gondolom, hogy elengedte a Bayern, és szerintem a De Jongnál is megtaláltok ezek a részek, csak egy kicsit azért ez a jogvilága, itt konkrét szerződések vannak. Tehát én azt hiszem, olyan nyomást helyeztek a De Jongra, hogy ami szerintem pofátlan volt, én, mint azért így egyébként a játékosokkal is foglalkozó ember, én ezt teljesen irrelevánsnak tartom, hogy valakit ilyen szinten gyakorlatilag zsarolnak azzal, hogy vagy aláírod a csökkentést, vagy eladunk, vagy akkor jó, hát akkor maradj, mert igazából nem tudtunk eladni. De tudom, hogy ezt ti is vegyes érzelmekkel fogadjátok, tehát tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy ti tényleg feláldoztátok volna Európa egyik legjobb fiatal középpályását, és nem tudom, azért, mert esetleg nem akar fizetést csökkenteni, és bocsi, és ez az utolsó, de 150 nem tudom hány millió euró lett költve most a Barszálta, hogy ne haragudjatok, ha nem mondok pontos összeget, rengeteg játékost oda cipeltetek, és akkor azzal ugye, hogy Lionel Messit meg sehogyan sem lehetett megtartani. Tudom, hogy ezek nehéz témák, de mi ezekre nagyon kíváncsiak vagyunk, én legalábbis biztosan.
Ez nehéz téma. Zsolti, hadd reagáljak ezekre, és akkor utána a tiéd a szója. Szóval részben értem, amiket mondasz, részben meg nem értem, hogy mondjuk hogyan ide az, hogy Lewandowski mit hogy csinált a Bayernnél a Covid alatt. Annak ehhez a szituációhoz most semmi köze nincsen. Lewandowski is annyiért írt alá, amennyiért ide most, tudta, hogy nem fog nagy pénzt kapni, és egyébként abba gondolj bele, hogy egy Lewandowski, egy Koundé, nem semmi játékosok jöttek ide, sokkal több pénzt félredobva, más csapatoktól jóval jobb ajánlatokat félredobva, mert ők ide akartak kerülni. Valószínűleg akkor annyira ez a Barcelona nem gáz. És az, hogy most De Jong ezt hogy kezelte, milyen nyomás került rá, ha beáldozták volna Európa egyik legjobb középpályását, akkor beáldozták volna. A középpályánk egyébként nem rossz így sem. Ha figyeled a Barszát, egyébként azóta Franky nem is kezdő, mert hát vannak nála jobbak most. A másik dolog, hogy nagyon sokan fájlalják azt, hogy nem a saját posztján játszik, mert ugye az ő posztja az lenne, amint Busquets van. De most tehát behoztad ezt az érzelmi dolgot, én meg behozom azt, hogy azért egy játékos se legyen nagyobb, mint a klub, pont ezt Lewandowski-nál fájlaltátok, akkor most Franky De Jongnál nem fájlaljuk, hogy mindenki más olyan emberek, akik itt millió trófeát nyertek, azt mondták, hogy oké, erre van szüksége a klubnak, akkor mi belemegyünk, hogy csökkentsék a fizetésünket. Egyedül Franky De Jong nem mondta ezt. Úgyhogy ha erről az oldalról vizsgáljuk, akkor tegyük hozzá ezt is.
De ez ebből a szempontból nem lehet rossz hatással az idei Barcelonára, hogy van ott egy ennyire kiemelkedően jól fizetett játékos, mint Franky De Jong, és ott van az a szituáció, hogy igazából senki nincs kibékülve úgy igazán a másik félel, és itt most a vezetőséget kötöm De Jonghoz. Tehát, hogy van egy kifejezetten jó játékos, aki alapvetően könnyen lehet, hogy baromi elégedetlen a szituációjával, és ez nem lett megoldva, ez a kérdéskör. Ugye itt azért lesz dolga mind a játékosnak, a csapattársai felé, meg a klub felé, mind pedig a klubnak, De Jong felé, hogy ez a kapcsolat, ez nem mérgező kapcsolat legyen, meg ne rontsa az öltözői hangulatot. Egyébként csak annyi Lewandowskihoz, hogy nála is voltak ilyen hírek, hogy februártól kezdve ő már elhatározta, hogy nem szeretne a Bayernben maradni, és állítólag az ő rossz hangulata, meg vitái a vezetőséggel, odamondogatások, azok rossz hatással voltak az öltözőre. Ez De Jongnál nem áll fent ez a veszély?
Hát erre most én annyit tudnék mondani, amit olvastunk Haalandtól most a hétvégén, hogy akkor mi is jöhetnénk ezzel, hogy jaj, szegény Levával milyen csúnyán bántak a Bayern vezetősége. Szerintem felesleges nekünk a ti csapatotokat minősíteni, és nektek is a miénket ilyen mélységekben minősíteni. Oké, sarkos véleményt megfogalmazta Isti, sokan gondolkodnak így biztos világszerte. Én azt mondom, hogy az a körülményekhez képest, a krízis helyzethez képest ez a vezetőség nagyon jó munkát végzett ezen a nyáron.
Igazából ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy ha De Jong moráját nézzük, mióta a klubnál van. Sőt, nem is mióta a klubnál van, hanem ez itt utóbbi időszakban. Nem gondolnám azt, hogy annyira vészes a helyzet, amikor Barcelona egyik legimpozánsabb negyedébe házat vett. És kifejezetten szerintem átjön azért a párjának az Insta posztjai alapján is, meg azért lehet látni a közösségi médiában, hogy ők azért elég jól érzik magukat Barcelonában. Nyilván ettől függetlenül más hely az öltöző, mint a saját civil élete, de azt gondolom, hogy ezzel ő is tisztában van, hogy ebben a csapatban bizonyítani kell nagyon komolyan, mivel ha a versenytársakat nézzük csapaton belül, azért Gavi és Pedri is elég komoly játékminőséget képvisel, de a morális oldalát azt majd Xavival kell. Szerintem elsősorban ő az, aki rendeznie, mert ő az, aki elsősorban úgymond a pszichológusa is minden játékosra, mivel nagyon komolyan tud hatást gyakorolni a játékosokra, de nem hiszem, hogy ebből probléma lesz hosszú távon.
Szerintem még itt egy dologra nem reagáltunk, de akkor én megteszem, ugye itt, hogy most Umtiti, Coutinho, meg Griezmann karrieri itt tört meg, hát Umtiti saját maga tettetőkre azért mondták, hogy Műzsögat élet nem ütötte meg, hanem alternatív kezelés, meg minden, meg ugye elment a 18-as VB-re egy félig egészséges térdere, és mint a karriert Fernando Torresnél ugyanez elmondható, ők mindketten feláldozták a pályafutásokat egy világbajnokságra, ők tudják, hogy megérte. Coutinho szerintem mindig is egy túlértékelt játékos volt, Griezmann pedig egy ekte rendszer spiller abban, Simone féle rendszer működik, meg a francia válogatottban, de Barcelonában ő, tehát Messi ez hasonló játékosok, ugyanazokon a területeken szeretnék játszani, tehát egyáltalán nem illett ide, szerintem ő fejben sem elég érett egyébként, tehát nekem eléggé ilyen, kicsit ilyen infantilis, nagyon nőtt gyerek érzésem vannak már elnézést, de amilyen fizurái vannak, meg Fortnite bajnok, meg nem tudom, szóval, hogy azért nem csak a klubnak van meg ebbe a felelőssége.
Hát egyrészt, de egyébként szerintem Griezmann az a kategória, akit nem hiszem Bartomeón kívül, hogy érted bárki is, hogy miért igazolt le Barcelona. Nem akarok nagyon eltérni a témától, de amit Áron is elmondott, tényleg nem. Tehát ő abszolút nem, ha nem is csak a mentalitását, meg a szokásait, meg nem tudom, a happy-jait veszük figyelembe, ő nem az a játékos, aki hát most mondhatnám azt a közhelyet is úgy mondom, mert ebben a kontextusban a közhely lett, de akinek a vérében Barcelona DNS folyik, de egyébként tényleg nem hiszem, hogy tragédia lett volna egyébként az ő teljesítményeit, de mindenképpen alulmúlta a várakozásokat.
Jó, nem volt annyira tragédia, csak az évi 37 milliós fizetéséhez képest, meg az árcímkéhez képest azért az...
Hát, jó, mondjuk arról elsősorban nem ő tehet, de igen.
Persze, nyilván. Isti, akkor a következő kérdés az már felétek szól, hogy ezután, a nyár után, mit vártok ettől az idénytől, mit érhet el a csapat, mivel lennétek elégedettek? Ugye az első meccsek azért elég jól sikerültek, kitarthat ez a lendület tavaszig?
Nem vagyok az az edző, aki azt szokta mondani, hogy akkor na, ebben az évben megnyerünk mindent, még akkor sem mondanám ezt talán, hogyha a legeslegjobb csapat állna a rendelkezésemre, és egy óvodás bajnokságba indítanám őket, mert itt hétről hétre kell gondolkodni és fejlődni a csapatnak. Rengeteg, pontosan ahogy mondtátok, hogy a rengeteg jó erősítést is egyetlen élő szerves csapattá kell formálni, és úgy, hogy azok is elégedettek legyenek, akik csak perceket kapnak. Egyértelműen ugye itt az első megmérettetés a Bajnokok Ligája csoportköre, ahol két pokoli erős ellenfél és egy nagyon kellemetlen Viktoria Pilsen van ugye a Bayern csoportjában, és az Inter és a Barcelona ellen hát meg lehet szenvedni, sőt ki is lehet kapni, és nagyon hamar ott találhatja magát bármelyik csapat ebből a háromból az Európa Ligát érő helyeken. Tehát én azt gondolom, hogy a tavaszról kár addig beszélni, amíg egyáltalán itt a csoportkörben nem mutatta meg a Bayern azt, hogy miért ő szerintem most jelenleg ennek a négyesnek a legjobb csapata, még akár Lewandowski nélkül is. Ezt meg kell mutatni, ezt a pályán a legfontosabb pillanatokban, a legnagyobb bajnokainknak meg kell mutatnia, és meg kell verni legalább otthon mind a két csapatot, és idegenben is jó eredményeket elérni, és arra törekedni. A Viktoria Pilsen meg szerintem, aki ott pontokat hullajt, az nagyon-nagyon szar helyzetbe hozza magát. Én ezt látom, utána tényleg jön egy világbajnokság, ahogy említettétek, és meglátjuk azt, hogy tavaszra mennyire marad éhes a csapat. Azt hiszem, hogy most éhesnek kell maradjon a csapat, mert annyi jó játékos van, ami mellett egyszerűen nem engedhetik meg maguknak a kulcsjátékosaink, hogy akár mint a Kimmich, biztos, hogy emlékeztek rá ti is, elég nagy Covid-botrányt robbantott ki, nem oltatta be magát, Gnabry, stb. Mi is szégyenkeztünk folyamatosan, tehát amikor én is például olyan kellemetlen kérdéseket teszek föl nektek, az nem azért van, mert egyrészt én mondjuk nem kedvelném a Barszát, vagy ne tisztelném, hanem mert vannak ilyen helyzetek, amik egyszerűen égők a klubra nézve, a játékosokra nézve, nekünk ilyen volt ez a tavalyi cirkusz Kimmichel, Gnabry stb. Goreckának az állandó sérüléseivel, ami én összefüggésbe hozok azzal is, hogy 10 kilóra plusz izmot rágyúrt magára. Tehát nem lehet tudni, hogy a tavaszra milyen állapotba kerülnek vissza a világbajnokságról. Én azt mondom, hogy harcoljunk meg, küzdjünk jó nagyokat itt a BL csoportban, nem beszélve a bajnokságról, ahol látszik, hogy azért jött egy-két keményebb ellenfél, és már is nincs olyan varázsfoci, mint amilyen ugye az első fordulókban történt. Utána majd meglátjuk, hogy milyen kerettel és kik maradnak éppen a VB után, milyen állapotban lesznek, és hát utána is, hogy milyen sorsolás lesz. Meg kell ragadni a kulcspillanatokat, és ott kell teljesíteni azokban az időkben, amikor majd eljönnek a nagy csaták. Szerintem Zsoltinak is van egy-két jó ötlete.
A triplázás szerintem se tűzheti ki nagyjából egy csapat se. Idén meg aztán főleg nem, de úgy amúgy se szeretek én se erről beszélni, viszont én alapvetően nem hiszek abba a futball klisébe, amit szoktak mondani, hogy ahhoz, hogy mondjuk Bajnokok Ligája győztes legyél, ahhoz mindenkit le kell, hogy győz. Ez egy baromság, hiszen azt kell legyőzni, akit eléd sorsolnak. Ha az egy könnyebb út, akkor az egy könnyebb út, viszont pont azért lesz érdekes ez a Bajnokok Ligája ősz, és azért fontos, hogy mit játszunk a Barcelonával, mit játszunk az Interrel, főleg nem lebecsülve a Viktoria Pilsen, mert ott tényleg a pontvesztések azok nagyon nagy hatással lehetnek a csoport végeredményre. Mert hogy csoport elsőként és csoport másodikként végezve is baromi más ellenfelek jöhetnek szembe a legjobb 16 között, és óriásit kockáztat az, aki egy kieséses párharcba keveredik a Liverpool-lal, vagy a Real Madriddal, és még azért jó néhány csapatot említhetnék, aki sokkal nehezebb, mint hogyha megnyerjük a csoportot. Viszont abból a szempontból meg baromira örülök neki, hogy már most nagyon nagy a hype a csapat körül itt a nyári igazolások véget, de hogy már legalább ősszel le vagyunk tesztelve. És kiderül az, hogy mire vagyunk jók egy Barcelona ellen, mire vagyunk jók egy Inter ellen. Szóval én se tűznék ki olyan célt a csapat elé, hogy csalódott leszek, ha kiesünk a 16 között vagy a 8 között, mert jöhet úgy, hogy két meccsen vagy egy meccsen rosszul játszunk, vagy kikapunk egy olyan ellenfelet, akivel valamiért nem bírunk el.
Ahogy a Villarreal például.
Például, igen. Olyan is előfordulhat, hogy egyetlen egy off night-unk van, és rögtön kiesünk, de én azzal lennek elégedett, hogyha érezném a fejlődést a Nagelsmann csapaton, érezném a győzni akarást a játékosokon, és azt, hogy szenvedve is tudunk meccseket nyerni, mert az mindig nagyon fontos. Viszont a bajnokságban, meg a kupában igazából nem különösebben vagyok olyan szempontból motivált, hogy engem egyáltalán nem zavar, ha a Bayern-t legyőzik a Bundesligában, de akkor az ne azért legyen, mert a Bayern München romlott le, hanem azért, mert az ellenfelek javultak fel. Tehát én nem sajnálom senkitől a győzelmet a Bundesligában, de mondjuk nehezen tudom elképzelni, hogy ne nyerjük meg, de ez valahol ez igazából szomorú, és ez a Bundesligának egyfajta kritikája, hogy senki nem képes fölnőni a Bayern München mellé.
Ugye az adásban esett már szó itt Csavi munkásságról, úgyhogy akkor vizsgáljuk meg a másik csapatvezető edzőt, Julian Nagelsmannt, hogy hogyan értékelitek az ő első szezonját és munkásságát. Ugye a bajnoki cím meglett az előző szezonban, de ugye a kupában egy óriási pofont kapott a csapata a Gladbach ellen, a BL-ben pedig a Villarreal ejtette ki a bajrokat a negyeddöntőben. Egyáltalán hisztek-e a német trénerben, sikerre vezetheti-e a Bayern-t?
Persze, abszolút én látom a fejlődést a csapatban. Tavalyi évben én is kiemelhetem ezeket a vereségeket, amikor tényleg úgy tűnt egy kicsit, mintha lekapcsolták volna a villanyt a csapatnak. Maguk a játékosok sem tudták megmagyarázni ezeket a kihagyásokat. Nekem ez volt kicsit furcsa, hogy azért végtelenül intelligens focistái vannak a Bayernnek, élen Kimichel, Müllerrel, és amikor Gladbach ellen például a kupában egy ötöst kaptunk, akkor ők sem nagyon tudtak válaszolni arra, hogy mi történhetett. Nyilván ki lehetett elemezni a bizonyos részleteket, ugye, de elvileg a haditervvel nem volt probléma, a mérkőzésre a legjobb játékosaink játszottak, és ugyanezt éreztem a Villarreal ellen is, ahol szintén nem tudták megmagyarázni, hogy most akkor tényleg úgy gondolták, hogy akkor ezt így csak a meszt kirakva a pályára lehozzák ezt a mérkőzést, én nem tudom. Ott nagyon ki lehetett volna kapni egyébként az El Madrigában, az odavágón. Én azt hiszem, pontosan ebben tudtak fejlődni, szerintem ez egy ilyen klubnak, amely klubnak ilyen játékosai vannak, ilyen mentalitású, ilyen elképesztő profiai, Müllerrel, Neuerrel, Kimichel az élen, és a csapat vezetésének az élén, nem engedhetnek maguknak ilyet. Tehát, hogyha nagyon rossz is a meccs, a Bayern DNS-nek szerepelnie kell a mérkőzések során. Minden egyes mérkőzés, de főleg a Bajnokok Ligája, vagy egy ilyen kikikupa mérkőzés alkalmával, egyszerűen ez egy becsületbeli dolog, és csak is azért játszhatnak ebben a csapatban, mert ők ezt elő tudják hozni hétről hétre. Ezt azt gondolom, hogy mindig elő kell hozni. Az, hogy ez az első évben nem mindig ment, és hogy tényleg ilyen cirkuszok tarkították az egész szezont, a Covid, sérülések, Nagelsmann és Lewandowski ellentéte, vagy Lewandowskinak már a távozási szándékai, szerintem ebben ennyi volt ebben az előző szezonban, nem is állt úgy össze a keret, vagy csak épp összerakták őket, viszont azóta én azt látom, hogy egy felszabadult és nagyon éhes csapat áll rendelkezésére Nagelsmannnak, és eszik isszák minden szavát. Remélem, hogy sikerre viszi ezt a történetet, én bízom benne, és megadnám neki az időt, mert korszakos edző lehet.
Nagelsmannnak szerintem predesztinálva volt az útja, hogy ő előbb-utóbb Münchenben fog kikötni, és hát nyilván az első év az neki is az akklimatizálódással telt, kellett, hogy teljen, hiszen azért ez egy nagy lépés szerintem minden olyan edző számára, aki előtte nem dolgozta ki magát Európa nagy sztárcsapatainál, itt ez egy teljesen más világ. Ő viszont ezt a világot már kívülről is folyamatosan figyelte, hogy ő Bayern szurkolóként nevelkedett, ő neki ez volt kvázi az edzői célja, hogy a Bayern Münchennél dolgozhasson. Nyilván a következő lépése majd hosszú-hosszú évek múltán neki is lehet külföld, vagy éppenséggel a német válogatott posztja, viszont ő egy olyan tagja a csapatnak, aki aztán tényleg mindenét adja majd a győzelemért, és én nagyon hiszek abban, hogy az első év az egy ott inkább dolgozott hozott anyagból, viszont most már sokkal inkább a képére formálhatja az együttest, és ez remélhetőleg visszaköszön majd a pályán, és lehetett olvasni olyan cikkeket egyébként, hogy Nagelsmann igenis kifejezetten felelősnek tartotta magát a Villarreal elleni kiesésben, és ő is kielemezte eléggé alaposan azt, hogy neki miben kell változni, és neki miben kell fejlődnie ahhoz, hogy sikerre vezethesse a Bayern Münchent, és ne csak a bajnokságban, hanem nemzetközi porondon is. Úgyhogy én igazából azt gondolom, hogy neki azért az elődöntő az lehet egy kifejezett célja, mert igazából mindig azt szoktuk beszélni kollégákkal, meg ismerősökkel, hogy az elődöntőtől már kb. Lutri a dolog, mert ott már három meccs, onnan már igazából tényleg nüanszok dönthetnek, de a négy közé eljutni az, ami egy olyan feladat, amit azért célként ki lehet tűzni egy csapatnál, úgyhogy remélem Nagelsmann ezt tűzte ki magában, hogy szeretné oda juttatni a csapatot, aztán onnan meg már bármi történhet majd.
Efi és Attila, nyilván ti sem úszhatjátok meg azt, hogy az esélyekről kérdezzetek. BL győzelemre esélyes top favoritnak látjátok ezt a Barcelonát, és úgy, ja igen, ha igen, miért, ha nem, akkor mi vagy ki hiányzik?
A BL győzelem szerintem még ennek a csapatnak távoli, tehát egy jó hiú álmokat kergetni, látva azt, hogy milyen potenciált képes, milyen játékerőt képes felvonultatni most a csapat, ezért tegyük azt is hozzá, hogy igazán kemény ellenfél ellen még nem láttuk ezt a Barcelonát játszani. Szóval jó is lesz majd az. Én egyébként személy szerint örülök ennek, hogy a Barcelona a Bayern Münchennel és az Interrel került egy csoportba. Ha már a hasonló kaliberű ellenfeleket vizsgáljuk, mert ez Xavira nézve is, illetve a csapatra nézve is egy komoly erőfelmérő lesz. Én, hogyha az én saját tippemet kell el úgymond a BL szezonra elmondani, akkor én a legjobb 8 közé azért mindenféleképpen bevárnám a Barcelonát. Bár egyébként megpróbálkoztam egy ilyen merész tippen a szezon felvezető adásunkban, hogy beleférhet esetleg egy de az már szépen óriási bravúr lenne egy elődöntő, de itt a tavasz, tehát a VB-t követő időszak az olyan szinten lutki lesz, amit az előbb Zsolti is mondotta az elődöntőt illetően. Itt szerintem már a tavasz lutri lesz, mert nem tudjuk, hogy a világbajnokságban milyen állapotban térnek vissza majd az ott résztvevő játékosok, és ebben a szezonban mindenféleképpen kulcsfontosságú lesz az, hogy mennyire lesz merítési lehetőség a csapatoknak, mennyire lesz mély a keret és minőségi a kispad, mert hogy itt bizony mindennel számolni kell, és többek között ezért sajnáljuk szerintem sokan Barcelona drukkerek azt, hogy például Aubameyang elment a csapatból, mert nem feltétlenül azt mondom, hogy nem lesz minőségi pótlása Lewandowskinak, de azért Bayernnél is biztos vagyok benne, hogy el kell majd a minőségi kispad majd a tavasz folyamán, illetve hát azért Barcelonában is szükség lesz rá, már ha megéljük a tavasz, de hát nagyon bízom benne, mert ez a csapat, ez szerintem ugye a legjobb 8 közé most már mindenféleképpen oda való keret alapján.
Atti, még mielőtt válaszolsz, bocsánat, nem tudom kijönni, Aubameyang távozását azért is sajnálok, mert ugye a Real Madridnak ugye a mumusa 7 meccse 7 gólt szerzett ellenük. Csak ennyi.
Szóval Lewandowski 4 góljára is szívesen emlékeznek szerintem Madrid.
Ó, tényleg, igazad van.
Lesz az még több is. Na, én egy picit rövidebben szeretném ezt így összefoglalni. Top favoritnak semmiképpen nem mondanám a Barca a BL-ben, az nagyon erős lenne. Benne van abban a 8 csapatban, akik akár odaérhetnek a végére, én ezt nagyon bátran kimerem most jelenteni, de én is egyetértek Zsoltival, hogy egy bizonyos szakaszon túl már nagyon lutri a BL, és főleg, hogyha csoportmásodikok leszünk, nekünk már 16-ban is az lesz. Szerintem elvárás tovább jutni ebből a csoportból, nagyon nehéz csoport, ez nem is kérdés, de mindenképpen elvárás ebből a csoportból, most az, hogy az Európa Ligában mi volt tavaly, azt engedjük el, mert az tavaly volt. Ez már egy másik szezon, semmi köze a tavalyi Európa Liga beli kiesésnek ahhoz, ami most fog történni, és ez most egy jó Barca, ez most egy erős Barca, hamarosan meglátjuk, hogy mennyire erős, mert bár azért Sevillában így nyerni, ahogy nyertünk, az már valamit jelent, szerintem az már mutat valamit arról, hogy mennyire erős egy csapat, de az igazi erőfelmérő az majd az Inter meg a Bayern lesz, ebben egyetértek.
És igazán a Bayern-t mondanám egyébként, mert sokszor, tehát ugye az Interrel az elmúlt években, ahogy a Bayern-nel is találkozott, ugye többször is a Barcelona, de valahogy az olaszokkal azért más az ember érzése, legalábbis nekem, hogyha az Interből indulok ki. Ők azt gondolom, hogy még a tavalyi kerettel is verhető ellenfél lettek volna, de a Bayern az egész más szint, és egész más szint idén is, úgyhogy igen, az valóban az lesz majd az igazán jó erőfelmérő.
És srácok, hogyan látjátok a jelenlegi hierarchiát a Barcelona öltözében? Ez egy egészséges, vezérekkel esetleg fővezérrel tűzelt egységes csapatszellem, vagy inkább klikek halmazáról van szó?
Ez az én kedvenc témám. És ami tavaly problémát jelenthetett tavasszal, amikor volt az a rossz széria, amit említettünk már korábban, akkor többször is látszott, hogy nincsen vezér a pályán. Tavaly két olyan ember volt a Barca keretében, akik alkalmasak voltak erre, az egyik Piqué volt, a másik pedig Dani Alves, mert Sergio Busquets bármennyire is forgatja a csapatot, és a játékban ott igazából ő az, aki a legtöbbet, tehát ő határozza meg, hogy folyik a játék, ő diktálja az iramot, stb. De ő nem egy vezér alkat. És amikor se Piqué, se Alves nem volt a pályán, akkor azért az nagyon meglátszott. Idén nyáron kaptunk egy új vezért, aki már pár meccs elteltével is bizonyította, hogy igenis vezér, és igenis ő be fogja tudni tölteni azt a szerepet, amit rajta kívül most senki más nem lesz képes betölteni, hiszen Piqué nem játszik, és lehet, hogy nem is nagyon fog játszani egész szezonban. Úgyhogy Lewandowski úgy nézem, hogy nagyon jó vezér lesz ennek a csapatnak, amelyikben egyébként egészséges elegyet alkot a nagyon fiatalok és a rutinusabbak aránya is. Azért itt van egy jó pár régi motoros, megfelelő tapasztalattal felvértezve, és vannak a fiatalok, akikben óriási potenciál van. Szerintem az ő arányuk pont egészséges, és ez pont nagyon sok győzelmet jelenthet, akár már idén is a Barszának.
Szerintem az, ami nagyon sokat jelent, erre rácsatlakoznék a Lewandowski vonalra, hogy nem is feltétlen mondanám kimondottan vezéregyéliségnek, azért ez mindenféleképpen emel a klub nívóján is, a csapat szellemen is szerintem, hogy ő azért egy már rég beérett világklasszis játékos. És az a tudat szerintem, főleg a fiataloknak, hogy egy ilyen nevű és ilyen teljesítmény felvonultató játékossal játszottnak egy csapatban, azt szerintem mindenféleképpen nyújt nagyon sok motivációt, extra motivációt, és ez szerintem át is csaphat úgymond egyfajta tiszteletbe is, hogy a fiatalabb játékosok között főleg, ami szerintem azért valamilyen szinten tényleg jelentheti azt, hogy egy ilyen kaliberű játékos, mint Lewandowski valamilyen szinten vezére lehet a csapatnak. Nem feltétlenül, nem, tehát hogy azt azért nem állítom, hogy az ő erejében Barcelona DNS folyik, és hogy olyasmi vezető lehet, mint mondjuk amilyen Piqué, de ő egy egészen más kaliberű játékos, de szerintem ő neki az imidzse miatt már eleve nagy tekintélye van a klubnál, már most.
A podcastben van egy hagyomány, vagy mondanám szokás, ugye quiz kérdéseket szoktam föltenni a srácoknak, és hát István és Zsolti, bocsi, de ezt ti sem úszhatjátok meg, úgyhogy a következőképpen szól a kérdés. A 2000-es években hány Bayern játékos talált be a Barca ellen, és ki a legeredményesebb közülük hány góllal?
A 2000-es években, tehát 2000-től nézzük. Hajjaj. Próbálom az összecsapásokat így fejben pörgetni.
Isti, az csak mosolyog.
Nem volt annyira sok párharcunk egyébként.
Jürgen Klinsmann.
Igen, egyből egy csodálatos 2009-es hatalmas zakó áll. Igen, de utána volt egy visszavágója, amin egy-egyet játszottunk, és ott most nem tudom hirtelen, azt hiszem Ribery volt a gólszerző talán, ha jól emlékszem, ennek a visszavágóján, de nem vagyok benne teljesen biztos. Hát az előtte levő években azért fiatalok vagyunk, mi még itt a Zsoltival. Atti, ez a te kérdésed volt itt, te vagy a rangidős?
Nem, sosem én találom ki a kvízkérdést, az mindig az Ároné.
Neked esetleg, Zsolti, ötleteid vannak esetleg?
Én Lewandowskit mondanék 4 góllal, mert szerintem eléggé eloszlottak a gólok a 2000-es években. Nagyon nem?
Nem talált. Sima a 2000-es évek, tehát 2000-től 2010-ig gondoltad, nem?
Nem, 2000-től napjainkig.
Ja, hát akkor várjál, persze, ne viccelj. Hát ott volt akkor a 13-as menetelésünk, ugye gyakorlatilag a 7-0, ott volt, azt mondja, hogy én felsorom neked a gólszerzőket is, Müller, Gomez, Robben, a visszavágón Piqué öngól, Robben gól, és azt hiszem megint csak Müller, utána jött a 15-ös BL szezon, amikor a Barcelona 3-0-ra megvert minket, és a Messi lefektette a...
Ja, tényleg, bocs, a Bence azt kérdezi, hogy a Boatenget kiszedték már Mariana Robból, az kifejezetten érdekel. Tehát mondta, hogy ezt muszáj megkérdezem, elnézést.
Meg Boateng szerintem elfekszik szívesen a világbajnoki címmel is, ami Messinek nem adatott meg.
De figyelj már, ha ezt nem most mondtad volna, amikor azt mondom, hogy a Messi lefektette Boatenget, még ütött is volna, de hát így nem. Egyébként az Alfonso Davies is lefektette az egész Barca védelmet a 8-2-nél, és ott is tudom a gólszerzőket, de még most menjünk vissza 15-re.
Júj, de...
Ez most az Isti memóriája játék, hogy fel tudjál sorolni a gólszerzőket?
Hát igen. Na, szóval... Ott volt az a 3-0, ahol Messi lőtte az első gólt, szerintem betalált Suárez is, a harmadikra nem emlékszem. A visszavágón pedig talán, mennyi lett? 3-2? 3-2. Ott csak arra emlékszem, hogy sírtam, hogy Benátia még a védelmünket részét képezi. Egyébként arra,
meg Juan Bernat is, nem?
Arra emlékszem, hogy egyébként egy nagyon jó kis kocsmában néztük ezt a mérkőzést, és mivel az esélytelenek nyugalmával indultunk, az egész ilyen mérkőzés előtt egy órával kezdődő Guardiola közös gyűlöleten alapult, és már szerintem mire elkezdődött a mérkőzés, addigra gyakorlatilag már szerintem így nagyjából a Bayern München fanklub így feloszlatta Guardiolát és a stábját, és nem sok mindenre emlékszünk a mérkőzésből, de volt egy ilyen is. Utána ugye, amire én emlékszem, az ugye a 8-2 volt, most alapba is lőtt gólt csak a saját kapunkba, a ti góljaitokat, vagy a másik góltokat Suárez lőtte egy nagyon szép csel után, mi pedig azt hiszem, hogy Müller, Perisic, Atyaisten, Coutinho 2, Kimmich, a Jézus Mária Zsolti segítsége, kik vannak, kik voltak még?
Jó, segítek, én nem vagyok ennyire ilyen lexikon.
Azt mondja, Gnabry biztos, hogy lőtt még gólt. Hát azt hiszem, hogy abba hagyhatom szerintem, és ugye most találkoztunk nemrégen.
Akkor ez egy ilyen Thomas Müller 8, azt mondom.
A Thomas Müller az jó, de kevesebb, mint 8.
Akkor legyen 7.
Annyi, így van, megvan a válasz.
Na, igen, látod, igen, csak igen. Összeszedtük. Így, hogy én felmondtam az egész krónikát, Zsolti ki tudta találni.
Talán egy szép gólt adsz neki végül is, igen.
Csapatmeló van, kérlek.
Na, összehozzuk, látjátok? De, és most azért nektek is van valami kérdés, nem? Remélem, hogy találtál valamit, de a választ nem árultad el, ugye, Áron?
Nem szokás.
Nem szoktam. Nem is tudják a kérdést előre, tehát nem. Mindig így váratlanul meg szoktam lepni őket. Jó. Tehát az adástevő se érzem, hogy hol van a kvíz. Tehát ez ilyen meglepetés.
Nagyon szeretjük érte egyébként.
Igen, Efi különösen merő, soha nem talál semmit. Tehát...
Meghagyom a lehetőséget másnak.
Így van, így van. Srácok, akkor folytassuk a beszélgetést, és arról kérdezném itt Istéket, hogy mit szóltok ahhoz, hogy ismét egy négyesbe kerültetek a Barcelonával, főleg annak tükrében, hogy Lewandowski már gránátvörös kékben futbolozik, és ellenfélként fog visszatérni az Allianz Arénába.
Szerintem ez az élet írta, és ennél jobb forgatókönyvet nem nagyon lehetett volna összehozni. Tehát én már az igazolási időszak lejárt a végén, tehát amikor Lewandowski aláírta a Barcelona, az már akkor nagyon vártam azt, hogy találkozzunk, és nem azért, mert haragudnék Lewandowskira, vagy a Barcelona, vagy bárkire ezzel az üggyel kapcsolatosan, igazából én ezt kvázi lezártam magamban, ezt a sztorit, és úgy volt jó minden, ahogy végül történt, és igazából annak jobban örültem volna, először egy kieséses meccsen találkozunk, de ez csemege. Ez mindenkinek csemege, erre odafigyel a futballvilág, erre szerintem mindenki oda fog figyelni, aki szereti a labdarúgást, főleg a Bayernt és a Barcelonát, úgyhogy ennél jobban nem is alakulhatott volna ez az ősz, mint hogy a Barcelonával játszottunk egy oda-vissza vágós párharcot.
Azért Lewandowski jelezte, hogy nem igazán szeretne még a Bayern Münchennel találkozni, ami nekem nagyon vicces volt, amikor a sorsolás pillanatai történtek, akkor mutatták Oliver Kahnnak az arcát, és azt az önelégült tekintetet, ahogy kihúzták a Barcelonát a Bayern München mellé, hát az...
Államsorsolás faktor.
Na, nehogy aztán úgy járnak, mint a norvégok annó. Ők is mosolyogtak annó.
Ja, oly, nem, de az szenzációs volt szerintem.
Nem hiszem, hogy bárki lenézni egyébként a Barcelonát, ebben én biztos vagyok, hogy ez nincs így.
Nem, szó sincs róla, Bayern amúgy sem ilyen csapat, szerintem minden mérkőzésre azért próbálják a legjobbjukat hozni, és minden csapatot tisztelnek. Nézzétek meg, hogy Thomas Müller mit nyilatkozott most hétvégén az 1-1 után az Unió Berlin ellen, azt mondta, hogy rajongója ennek a csapatnak, mert hogy olyan szinten egységesen léptek fel a Bayern ellen, szívvel harcoltak, hogy ez becsülendő, megcsüvegelendő, szóval itt ilyen játékosok fociznak. Nagyon várom. Én egyébként remélem, hogy a Barcelona fog amúgy tovább jutni a Bayern mellett. Én az Intert nem szeretném annyira, mert a Barcát képesnek tartom arra, hogy meglepetést okozhat tavasszal is, és akár egy-egy nagy ágyút még kiüthet onnan a Bajnokok Ligája kieséses szakaszból.
Akkor Efi Atti, a következő kérdésem felétek irányul. Atti, hogyan képzelitek el a müncheni mérkőzést, megpróbálni dominálni és ragaszkodni az a játékhoz, amit Xavi elképzel, vagy azért valamilyen szinten itt alkalmazkodni kell így a Bayernnak a taktikájához, a struktúrájához, kiemelt figyelmet fordítva a tervezett pozícióváltásos és improvizált mozgások lekövetésében?
Hát azért semmiképpen nem kell fejjel menni a falnak, főleg Münchenben nem. Ha csak megnézzük az előző meccseket ebben a szezonban, akkor azért a védekezés még messze nincs rendben, alakulóban van nyilván, meg hát gyakorlatilag, hogyha azt nézzük, akkor az egész védelem meg lett reformálva, ha csak arra gondolunk, hogy Alba kikerült a kezdőből gyakorlatilag, mert ugye most már inkább AD játszik helyette, bár majd a Bajnokok Ligája egy érdekes terep lesz az ő számára.
És ugye érkezett Marcos Alonso is.
Így van, őt Koundé is itt van, ő egy ilyen hibrid játékos lesz most szerintem ebben a szezonban, mert echte jobb hátvédünk Bellerin van, de kérdés, hogy egyáltalán mennyire lesz majd ő az igazi Bellerin az ő sebességével, jól lehet, hogy már soha a sérülése miatt.
Hát ő ilyen Luke de Jong féle igazolás.
Igen, úgyhogy érdekes lesz, meg azért követett el a védelem olyan hibákat, akár hát gyakorlatilag mindegyik bajnoki fel tudnám sorolni azok közül, amelyeket játszottak eddig a La Ligában ebben a szezonban, amit azért egy Bayern München ellen, meg akár egy Inter ellen sem úszott volna meg a csapat kapott gól vagy kapott gólok nélkül. Ez majdnem összejött a Sevilla ellen is, annyi volt a csapat szerencséje, hogy nem volt jó a Sevilla helyzet kihasználása, illetve testégen azért nem egyszer mentette meg a csapat seggét, magyarul szólva, de azt gondolom, hogyha sikerül összerakni hátul ezt a védelmet, és mondjuk lesz egy Koundé Araújó belső védőpáros, akkor itt azért komolyan meg fognak izzadni nem csak a Bayern München, hanem nyilván a többi csapat is, tehát ugye csapatok, az ellenfelek, de nem hinném, hogy Xavi fejjel megy a falnak Münchenben. Azt sem mondom, hogy kifejezetten arra fog játszani a Barcelona, hogy a vereség elkerülés legyen a cél, de azért nem gondolom az elmúlt évek tapasztalatai alapján. Egyébként, amit szerintem most már magunk mögött kell hagyni, mert ez egy teljesen új Barcelona, nem hinném azt, hogy mindenki a fülét farkát behúzza, de azért óvatosnak kell lenni, mert ebben a Bayernben is van potenciál bőven.
Srácok, akkor most a másik oldal felé fordulok, hogy ti mire számítotok itt a két csapat első müncheni mérkőzésétől, hogyan látjátok az esélyeket, mik azok a tényezők, amiken múlhat az eredmény, és milyen lesz a játéképe annak fényében, hogy mindkét csapat magasan letámad, labdával intenzíven játszik, és az birtokóba pozíciós játékkal akar dominálni.
Most kezdjük szerintem a müncheni meccsel, szerintem az lesz így elsőnek, ugye, hogyha jól emlékszem. Én azt gondolom, hogy a Bayern elképesztő energiákat fog mozgósítani, a kezdeményezést is magához fogja ragadni, nem hiszem, hogy Nagelsmann engedni fogja a Barcelonát kibontakozni, tehát úgy gondolom, hogy alárendelt szerepbe a Barcelona fog kerülni, akinek muszáj egy kicsit alkalmazkodnia majd az egész müncheni közeghez. Nem hiszem, nem tudom egyszerűen elképzelni, hogy ez fordítva lenne, legalábbis nagyon meglepődnék. Amit várok, az egy elképesztő sebességet és elképesztő dinamikát produkáló Bayern München. Rengeteg pozícióváltással támadó négyesünket figyelembe véve, a Musialát a vonalak között bontva a Barcelona védekezését. Gyakorlatilag a Barca védőket, akik még szerintem ez egyébként nincsenek készen és nincsenek összeszokva, bárhogy néztem a meccseiteket, nem ez jött le. Őket ilyen döntések, nagyon komoly döntések elé állítják majd a támadóink, hogy mit csináljanak. Egy területvédekezést próbáljanak meg, vagy folyamatosan kövessék az embereket, hogy egy kicsit följebb tudjanak menni, és nagyobb nyomást helyeznek a Bayernre, így viszont maguk mögött területeket hagyjanak, és ugye oda pedig a elképesztő gyors támadóink be tudjanak majd futni. Ez egy óriási kérdés lesz számomra, szerintem a Bayern meg fogja mutatni az erejét, és egy erős győzelmet fog aratni a Barcelona felett. Persze ugye ez egy a számunkra legjobb forgatókönyv, én nagyon örülnék egyébként egy gólos sikernek is. Én azt hiszem, hogy ennél azért egy picit nagyobb dominancia lesz, de meglátjuk, addig azért még lesz egy-két mérkőzés, kieshetnek emberek, illetve való igaz, hogy a Barca is sokat fejlődik, és egyre jobb csapat lesz.
Megmondom őszintén, én jobban várom a meccset abból a szempontból, hogy a Barcelona játékára vagyok kíváncsi a Bayerné helyett. A Bayernét nagyjából ismerem, és sejtem, hogy milyen hozzáállással lépünk majd pályára, viszont a Barcától nem tudom, hogy mit várjak ebből a szempontból, és ezért leszek nagyon kíváncsi, hogy bevállalják-e például azt a szerepet, hogy nem ők lesznek a kezdeményező fél. Márpedig szerintem be kell, vagy legalábbis úgy kell hozzáállni a mérkőzésre, hogy nem a Barcelona lesz, aki majd szeretne inkább dominálni, vagy szerintem nekik fog menni kevésbé, mert Nagelsmann egyébként azt nyilatkozta a nyáron, hogy ő arra jött rá a tavalyi évvel kapcsolatosan, illetve annak a felgöngyölítésekor, hogy az idei évben sokkal többet kell foglalkozni a Bayern saját játékával, mint sem az ellenfelekkel. Márpedig nekünk egyértelműen idén a labdatartás és a gyors támadások és a kombinatív támadó játék lesz az ismérvünk remélhetőleg, és hogy erre aztán a Barcelona hogy fog reagálni, meg hogy utána hogy fogják tudni kihasználni az esetleges hibáinkat, azt valószínűleg ti fogjátok tudni jobban megmondani.
Érdekes egyébként, ahogy most mondtál, Zsolti, mert hogy a Barcelonának is vélhetően ez lesz majd az ismérve. Vagyis hát reméljük. És már csak emiatt is lesz érdekes ez a párosítás, mert hogyha most tök mindegy, hogy a barcelonai vagy a müncheni meccsre gondolunk, mindenféleképpen, és erre rákötnék, hogy iszonyú újra várható, ha nem is a mérkőzés teljes egészében, de egy részében, nagyobb részében mindenképpen, és a Barcelona mondjuk nem azt állítom, hogy egy kifejezetten kontrázós csapat, és ezért is lesz taktikai szempontból érdekes a mérkőzés, mert vannak nekünk is ugye villámgyors szélsőink, ha most Dembélére vagy Rafinhára gondolok, elképesztő technikások ők is, szóval majd egy Alfonso Davies-zel lehet jó versenyt futni, meg hát ha addig bejelenül is összeszedi a sebességét, és már csak ilyen szempontból is érdekes meccs lesz. Ha a taktikai részét nézem, azért mondom, tehát a Barcelona nem kifejezetten van ahhoz hozzászokva, hogy kontrázik, bármely ellenfele ellen is. Magas labdabirtokrásra épülő letámadó játékot játszunk. Nem tudom, tehát hogy Xavi sem hiszem, hogy megalkudna azzal a helyzettel, hogy átadja a kezdeményezés jogát a Bayernnek. Némileg azt mondom tényleg, hogy tehát valószínűleg is pont a védekezés miatt, amit az előbb említett Isti is, hogy nem állt még teljesen össze, sőt, nem gondolnám, amit az előbb is mondtam, hogy feljel meg Xavi a falnak, de nem fogja feladni egyáltalán a támadó játékot sem. Szóval, hogyha a potenciált nézem a Barcelona támadó sorában, akkor Xavi nyilván tudja, hogy minek van a birtokában, és ennek tudatában fog szerintem azért elég nagy hangsúlyt helyezni a labdabirtoklásra és a támadásra is.
Amire én kíváncsi leszek, Nagelsmannnál egyébként nem a Bayernnél, még korábban a Lipcsénél előfordult, hogy ő szeretett váratlant húzni, vagy legalábbis ő úgy gondolt, hogy valami váratlant fog húzni, és azért belenyúlt a csapatába egy-egy fontosabb meccs előtt. Az utolsó szezonjában volt mondjuk három ilyen, Liverpool ellen oda vissza meg a kupadöntő. Mindháromszor kijött a például Willy Orbánt a védelemből, és mindháromszor kikaptak. Szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Barca ellen kitalál-e valamit, ami nem szokványos. A másik, abban Efivel egyetértek, hogy szerintem Xavi nem fogja, tehát Xavinak az lesz a célja, hogy ne legyen sokat a labda a Bayernnél, és azért nyilván gyors a Bayern, a Barca emellett lassítani fogja, próbálja majd lassítani a játékot, jól tartják a labdát, ha olyanjuk van, illetve nagyon kíváncsi ezek, hogy mennyire tolja fel a védővonalat, mivel ott igen gyors szélsők vannak, és félelmetesen gyors szélsők vannak, vagy támadók vannak, mondom így a Bayernnél. Úgyhogy itt szerintem a fő kérdés ez lesz, hogy mi valósul meg inkább, a Bayern tud-e rohanni, vagy a Barcánál lesz többet a labda, és lassítják a játékot. Itt nagyon sok minden ezen fog múlni.
Szerintem Csai biztosan fog alkalmazkodni majd a Bayernnak a játékához, de nem úgy, hogy mondjuk nem próbál meg felvállalni a kezdeményező szerepet, és átengedi a Bayernnak, hogy irányítsák a mérkőzést, hanem inkább a csapat struktúráját fogja valamilyen módon megváltoztatni. Ugye például a Real Sociedad elleni bajnoki mérkőzésen egy ilyen nagyon furcsa, ilyen 3-2-4-1-es formációt vedett be, ami azért inkább nem működött, mint sem igen, főleg védekezésben, és ahogy mondta is egyébként, hogy mindig alkalmazkodnak az ellenfélhez, hogy éppen milyen formációban támadnak le, hány védő, hány középás, hány támadó van fent a pályán, úgyhogy, és ezt egyébként Csavi is elmondta többször, és elmondta például a Pep-féle Barcelonáról szóló dokumentum főbe is, hogy a Barcelona stílustól soha nem szabad eltérnünk, és hogy ő mondta, azzal 5 bajnokok ligát nyert a Barcelona, más stílusokkal meg egyet se. És én például emlékszem arra a bizonyos Anfield-i meg Stadi Olimpicóba lejátszott mérkőzésen, ahol egy bizonyos baszvezető edzült a kispadon. Nem a Barca stílus volt, mi lett? Rohadt nagy lebőgés. Úgyhogy abban biztos vagyok, hogy Xavi tényleg nem fog eltérni a stílustól, hanem valahogy majd kivideózzák a Bayern játékát, és így fognak majd sokkal inkább alkalmazkodni. Szerintem még egy dolog van, amiről érdemes beszélni, egy párharcról, még ez akkor is párharc, hogyha valószínűleg a pályán nem fognak találkozni és megmérkőzni egymás ellen közvetlenül, Testigen és Neuer, hogy ez mind a 4-5-öknek szólt, szerintetek ki a jobb kapus, milyen típusú kapusok, és mondjuk Testigen mellett szól-e valami a koron kívül, milyen karakternek gondoljátok őket egyáltalán?
Hát alapvetően szerintem ez egy baromi nehéz kérdés. Talán hát igazából azt tudnám mondani, hogy mindkét kapusnak volt olyan periódusa, Neuernek egyértelműen hosszabb szerintem, már csak korábban kifolyólag is, amikor a világ legjobb formájában, vagy a világ lévő, vagy a világ legjobb kapusának lehetett mondani. Ugye német kapusokról beszélünk, szóval már csak ebből adódóan is nagyon hasonló, nevezhetjük játékstílusnak, vagy hasonló képességekkel rendelkező játékosokról beszélünk. Én azt tudnám igazából Neuernek, mint nagyon szempontjából, mint előnyt felhozni, amit itt az előbb beszéltünk a védekezéssel kapcsolatban, hogy szerintem a Bayern Münchennél egy sokkal már beérettebb, sokkal egységesebb védelem áll a kapus előtt. Szerintem, az én meglátásom szerint, már csak abból kiindulva is, hogy így a Barcelona most igazolta a védőknek az ömét, akikre valószínűleg Xavi, sőt biztosan számítani fog majd ebben a szezonban. Úgyhogy ilyen szempontból érdekes lesz. De egyébként meg a szkijeiket elnézve, mindketten ügyesek lábbal, mindketten odaérnek a labdákra, jól vetődnek támadólövésekre, egy az egy ellen talán testéggel jobb valamivel, de nem veszem el tőletek a szót, mondjátok nyugodtan, ez az én véleményem igazából.
Nekem onnan indulna ez az egész történet, hogy Ter Stegen a világ egyik legjobb kapusa, Neuer pedig a futballtörténelem talán valaha volt egyik legjobb kapusa. Szerintem érzitek a különbséget, és Neuert én reformernek tartom a kapus poszton, de úgy tényleg a világ futballját nézve, tehát az, amit ő tud, az egyszerűen elképesztő, az teljesen egy új hegyre helyezte a kapus posztot. Tehát egy egészen új fejezetet nyitott azóta így a kapusoknak a képzése is, én azt hiszem, ezt szerintem mindenki látja.
Viszont Neuer azért már tényleg halad befele a korba, ezt azért el kell ismernünk, tehát abszolút Ter Stegeni a jövő, és szerintem ő egy tök jó utánpótlása lesz a német válogatottban is Manuel Neuernek, és egyébként csak ezt így finoman megjegyezném, hogyha esetleg a Nübel ügy valamiféleképpen zátonyra jut, akkor szerintem föl fog merülni Ter Stegennek a Münchenbe vitele. Viszont jelenleg még Neuer annyival előrébb tart, és ez nem sok egyébként, hogy tényleg, amit említett Efi is, hogy jobban ismeri az előtte dolgozó védelmet. Viszont annyira azért mégsem örülnék neki, ha azt a védelmet kellene irányítani, amelyik tavaly játszott előtte, mert akkor abban nem sok örömünk lenne nagyon sok esetben, viszont ő egy olyan vezére tud lenni annak a hátvédsornak, ami viszont az előnyünkre várhat. Ter Stegen meg szerintem őt nem érzem, amennyit én Barcelona meccset látok, én őt nem érzem egy ilyen igazi vezér típusnak, ő inkább hozza a saját jó teljesítményét, ami sokszor elég, néha viszont nem feltétlen, és nem látom igazából azt a Barcelonában most azt a típust, aki egy Puyol lenne, aki igazán az élére állhatna a Barcelona védekezésének. Ter Stegenben szerintem Barcelonában kár keresni jelenleg, de aztán persze majd meglátjuk. És testig a karakterisztikában is hasonlít Neuerre, mert én azt sose értettem egyébként, és mindig csodálkoztam azon, amikor valaki azt mondta, hogy neki Neuer antipatikus. És azért nem értem azt, hogy mi válthat ki Neuerből antipátiát, mert egyszerűen nincs egy olyan gesztusa a pályán, amitől ő szerintem azt sugallná magáról a magabiztosságán kívül, hogy például arrogáns lenne. Én ezt nem, abszolút nem érzem benne, és ez Ter Stegenben is nagyon tetszett, amikor jött és a sajtó kreálta a balhét a válogatottban, hogy akkor most Neuer vagy Ter Stegen vagy Neuer, és hogy akkor Ter Stegen lemondja a válogatottságot, mert hát az egész sztori az nekem egy ilyen felháborító sajtó kreálmány volt, és nagyon tetszett, hogy rövidre vették az egész szituációt azzal, hogy mondták, hogy nem, Ter Stegen is tudja a helyét, Neuer is tudja a helyét, és mindenki tudja, hogy Márk egy nagyon jó utódja lesz Neuernek a válogatottban, de nem véletlen, hogy csak az utódja lesz, és nem pedig a jelenlegi kihívója.
Én is ezt mondanám egyébként, hogy ez a legnagyobb különbség köztük az én szememben, hogy Neuer vezér, Ter Stegen nem. És ami még egyébként egyetemező oldalára billenti a mérleget, és szerintem tőle sokkal jobban félnek a csatárok egyébként, már csak a jelenlétét tekintve is. De ami nekem eszembe jutott, és szerintem ennél sokkal viccesebb, vagy érdekesebb, az az, hogy van most megint egy nagy kapuspáros a német válogatottban, mint annó volt Kahn meg Lehmann, csak ott két vadállat volt, most meg két ilyen jó fiú van. Mind a kétszer két nagyon jó kapus, és két hasonló karakter volt szerintem, de óriási a különbség a kapusok karaktere között egyébként, meg a rivalizálási jellege között is szerintem. Itt mindenki tudja a helyét.
Én csak annyit tennék ezt hozzá, hogy szerintem ott rossz döntés született, mert Oliver Kahn egy olyan emblematikus vezére volt a német válogatottnak, akinek ott kellett volna lennie a kezdőben az egész 2006-os világbajnokságon. Ehelyett viszont úgy döntött ugye az edző, akinek nevét nem mondjuk ki.
Jürgen Klinsmannról van szó.
Mr. Buthaszobor. Köszönöm szépen, hogy felhozod ezt az embert.
Mi is felhoztuk Valverdét, úgyhogy...
Üdvözlöm őt Amerikában a Buthaszobrainál. Tehát, hogy ott Lehmann mellett rakta le a voksát, aki abban az idényben a Bajnokok Ligájában nem kapott egyetlen gólt sem. A Barcelona ugye kiállította magát a drága. Viszont én úgy gondolom, hogy a világbajnokságon ezzel azért egy kicsit megásta a német csapat a sírját, mert Kahn szerintem pont a legnagyobb meccseken, például az olaszok ellen többet tudott volna hozni, és jobban tudta volna vezetni a csapatot, és most szerintem Neuer ezt az egész generációt vezeti már nagyon régóta, így jogos volt a döntés, hogy még akkor is, hogy pár éve volt azért Neuernek sérülése és formaingadozása, én szerintem egy nagyon komoly és jó döntés volt őt meghagyni a csapat vezéreként és első számú kapusként. Nagyon sajnálom Ter Stegent, mert egy elképesztő tehetséges srác, de nincs szerencséje, mert mondom, azt szerintem valaha volt egyik legjobb kapus, aki élt és mozgott a futballpályák történetében. Ő van most előtte. Ezt egyszerűen el kell fogadni, és hogyha esélyt kap, nagy Isten, Neuer azért most már tényleg a korban van, akkor azzal élnie kell, de ezzel nincs mit csinálni. Tehát ezt el kell ismerni, hogy az élő történelem véd előttem.
Srácok, szerintem több mint másfél órányi felvétel után, akkor már csak az volt hát, hogy mindenki mondjon egy tippet, én kezdek egy 2-2-vel.
A hallgatók kedvéért mondjuk egy Münchenre tippet.
Igen, természetesen igen.
2-2-re nyer a Bayern?
Hát lehet, hogy győzelemnek fogjátok érezni.
Szép találat. Akkor mondom én, szerintem 3-1 az első meccsnek az eredménye. De úgy, hogy játékban nem lesz akkora különbség, ami ezt az eredményt alátámasztaná, nem lesztek nagyobb hátrányban, de végül ki fog jönni a hazai pálya, meg az, hogy talán mi már összeszokottabb csapat vagyunk.
Én már nem fogok finomkodni, 2 évvel ezelőtt megtettem. Én most azt mondom, hogy legalább 4-0 lesz az eredmény. Ha rúg is a Barcelona gólt, akkor az kapitális Bayern hibákból lesz. Aztán lehet, hogy majd kinevettek utána. Én azt hiszem, hogy Münchenben meg fogja mutatni oroszlán erejét a Bayern, és én inkább a barcelonai visszavágóban érzek olyat, hogy ott pedig a Barcának kell egy kicsit jobban megerőltetnie magát, hogy mégiscsak megmutassák, hogy Európa egyik legjobb klubjáról van szó. Münchenben nem fog esélyt adni a Bayern. Nekem ez a véleményem.
Én szoros meccset várok. ha számszerűsíteni kell, akkor 2-2, vagy rossz esetben egy 3-2 Bayernnek, de legyen a tippem 2-2.
Én zárásképpen azt gondolom, hogy szerintem 1-1 lesz.
Mindenki mondja el, legyen kedves, hogy szerinte Lewandowski a gólszerez, akkor fog-e ünnepelni, vagy sem? Szerintem sem.
Nem, szerintem sem.
Szerintem simán.
Barcelonában fog ünnepelni, Münchenben hogy... nem. Akkor így módosítom.
Ezt csak azért mondtad,
Barcelona, Isti, hogy... Igen, pontosan ezt akartam, igen, ezt akartam én is mondani, hogy valószínűleg Barcelonában azért
fel... Miért nem vagyok meglepve, hogy ezt mondtad?
Münchenben azt a kis hamis kis pimasz mosolyt látjátok majd az egoista fején, hogyha esetleg gólt szerez, de szerintem nem fog, mert Hernándezék meg fogják keseríteni az életét. De hát váljunk el barátságosan, nagyon-nagyon köszönöm én a meghívást. Remélem, hogy talán az elmúlt szezonokkal ellentétben, de egy minden csoportkört tekintve, végre egy igazi futballfiesztát fogunk kapni így a Barcelonától, az Intertől és a Bayern Münchentől, és azt is remélem, hogy a Barca a legszebb futballját fogja elhozni, és egy parádét fogunk láthatni így a két mérkőzésen. Legyen így, én ezt szeretném nagyon, nem pedig kinkeserves szenvedést, és ilyen 0-0-át, hogy ússzuk meg, aztán majd az Intert elverjük. Szóval sok sikert kívánok én nektek is, és a Barcelonának is, és remélem, hogy bár így a jövőnek egy, a középtávon egy kicsit így talán eladták a klubvezetés, de remélem, hogy hamar visszatér a helyes útra, és nagy bevételekre tesz szert, és vissza tudják pörgetni Európa trónjára, mert én nem szeretném, hogy ott olyan csapatok legyenek, mint a Manchester City vagy a Paris Saint-Germain, hanem bizony, hát az sajnos mindig ott lesz, de én szeretném, hogyha a Barcelona is ott lenne a legjobbak között, és a BL elődöntőben beszélgetnénk majd a következő podcasten veletek.
Legyen így.
Én is nagyon köszönöm szépen a meghívást, meg hogy itt lehettem, és mindig jó érzés más szurkolókkal beszélgetni, mert új látásmódot ismerek meg egy-egy adott mérkőzésről, úgyhogy én is azt remélem, hogy sikerült egy kicsit közelebb hozni hozzátok a képet Münchenből is.
Abszolút, és mi köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat egyébként, hogy ugye először, hát ez ilyen kis kulisszatitok, hogy a Pannonbajoros srácok kerestek meg minket, mert hogy hozzászokattatok, kedves hallgatók, olvasók, követők, szoktunk ilyen kérdezfeleket csinálni cikkek formájában, de aztán végül abban állapodtunk meg, hogy akkor lesz egy közös podcastünk, mint annó 2 évvel ezelőtt, úgyhogy azt gondolom, hogy azért csak megérte ezt megcsinálni, és egy kicsit így közelebb hozhattuk úgy a nézőpontokat, sok szempontból meg felvezetettük ezt a mérkőzést, meg ezt a párosítást.
Örülök, hogy megismertelek titeket, srácok. Jól éreztem magam. Köszi, hogy itt voltatok.
Mindenkinek szeretném megköszönni a részvételt és az, hogy itt volt. Hallgatók, nektek pedig a figyelmet köszönjük, és arra bíztatok benneteket, hogyha nem szeretnétek lemaradni a következő epizódokról, iratkozzatok fel, szavazatok Spotify-nek, írjátok meg kommentbe, tetszett-e ez a formátum, szimpatikusak volt-e a vendégeink, legyen-e máskor is ilyen felállás, úgyhogy vagy bármi más gondolatok van, akkor pötyögjétek be, mindenképpen olvasni fogjuk őket. Hello, sziasztok!
Köszi még egyszer,
sziasztok!
Sziasztok!
Szevasztok, ciao! Fölnyi mondatok szaktuk! Bárszak!